6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa vasárnap elhagyta a Gemelli kórházat, visszatért a Szent Márta házba. A hírt, hogy Ferenc pápát március 23-án elbocsátják a Gemelli klinikáról, és visszatér a vatikáni Szent Márta házba, szombat este jelentették be a világsajtónak a Gemelli kórház orvosai. A hetek óta tartó javulás után a Szentatyára a Szent Márta házban hosszú lábadozás vár még, mielőtt újra megkezdi megszokott tevékenységét. Március 26-ától indul a vidéki otthonfelújítási program a nyugdíjasoknak, írja a Híradó portálja. Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára fontos feladatnak nevezte a megfelelő lakhatási körülmények biztosítását az időseknek. Közlése szerint ezért döntött úgy a kormány, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasoknak is lehetővé teszi, hogy pályázzanak a vidéki otthonfelújítási programban. Közlése szerint legfeljebb 3 millió forint visszanemtérítendő támogatásra lehet pályázni, a felújítási költségek maximum 50%-ára. Az otthonfelújítási munkák előfinanszírozására 6 millió forintos kedvezményes hitelkonstrukció is elérhető, amelyre az állam kamattámogatást nyújt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően az energiaügyi miniszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, írja az Agroinform. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy ezentúl nem lehet úgy kezdeni egy esztendőt a mezőgazdaságban, ahogy azt eddig tettük. Szigli Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízgazdálkodási és fenntarthatósági környezetügyekért felelős osztályának elnöke elmondta, hogy hiányzik a téli feltöltő csapadék a földekből. Novembertől február végéig gyakorlatilag mérhetetlen volt a lehullott csapadék mennyisége, de az előrejelzések szerint várhatóan a tavasz csapadékosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott tél. A terméshozamokon is látszik majd a csapadék hiánya, ami miatt szakmai problémák lehetnek. Idén 13. alkalommal valósul meg a TESZED, önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az akció szervezője és koordinátora a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket. Az idei TESZED akcióra 2025. április 7-e és 13-a között kerül sor. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként való csatlakozással. Regisztrálni az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb 2025. március 27-én 16 óráig lehetséges a selektalok.hu/TESZED oldalon. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka második felében délnyugat-nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, így reggelre már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat-észak-keleti mozgással kisebb-nagyobb csapadéktömbök vonulnak, majd hajnalra egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna állhat össze, amely kisebb eséllyel az észak-nyugati tájakat érintheti. A déli szél veszít erejéből, sőt hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Reklám.
Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látás élményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Evezz a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves, és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Megjelent az új ember március 23-ai száma. A tartalomból. Ima a válságban lévő családokért. A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül. A Szentatya egészségi állapotáról. Ugye jó gyermek leszel? A könnyező szűzanyához zarándokolt a papság Győrben. Ferenc pápát hallgatva jobb emberré váltam. Jean-Claude Hollerich, jezsuita bíborossal beszélgettünk a keresztények küldetéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az EGRI Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén a remény zarándokaiként. A rózsafüzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az EGRI Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az EGRI dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2025. március 24-e van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Fehér József és Kvasinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Robert Lawsontól származik, és így hangzik: az egyik legjobb mód arra, hogy az életünket gúzsba kössük, ha azzal foglalkozunk, mások mit gondolhatnak rólunk. A folytatásból kiderül, mi mindennel várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Sinka István Anyám Ballade táncol című versét Kalapos László előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek és szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Gábor főangyalról dr. Katona István gyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog geavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Szántó Zalánt, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyetemi osztályvezető docensét, a Magyar Mellkassebészeti Társaság elnökét kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Néhány hónappal ezelőtt egy európai rákellenes tervnek köszönhető projektről beszélgettünk, amelynek az volt a lényege, hogy minél előbb kiszűrje a tüdő elváltozásait, a tüdő daganatot. A közelmúltban pedig arról lehetett értesülni, hogy a Pécsi Tudományegyetemben létezik egy olyan applikáció, amely hasonlóan erre hivatott, és amely már életet is mentett. Először is köszönöm, hogy elfogadta doktor úr ezt a felkérést. Arra lennék kíváncsi, hogy vajon a kettő között milyen összefüggés van?
Köszönöm szépen egyrészt a felkérést, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát kettő között az összefüggés a két program között az, hogy mind a kettőnek ugyanaz a célja, hogy a lehető leghamarabb tudjuk észlelni azokat az elváltozásokat a tüdőben, amiket még időben elkapva, és esetleg azokat megoperálva, vagy talán most már tudom azt mondani, hogy más kezelési metódusok is vannak. Lényeg az, hogy minél hamarabb derítsünk fényt arra, hogy a tüdőben egy olyan elváltozás van, amit kezelni kell, mert hogyha ezt időben elkezdjük kezelni, akkor természetesen, azt hiszem ezzel nem mondok nagyon meglepőt, annál nagyobb az esély arra, hogy valakit teljesen meg tudjunk gyógyítani.
Ez az applikáció, ami kimondottan a Pécsi Tudományegyetem szakembereinek, orvosainak nevéhez kötődik, ez mióta létezik?
Hát ezt mi 10 éve kezdtük el fejleszteni, és azóta is már sokszor apróságokon ugyan, de gyakorlati szempontból fejlesztettük ezt az egész, nem csak az applikációt, hanem az ahhoz tartozó klinikai betegutat is. Az applikáció tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen rizikó vagy veszélyeztetettséget felmérő kis applikáció, ami néhány kérdéssel segít abban, hogy valaki magas veszélyeztetettségűnek minősül, vagy pedig nem. Úgy látjuk, hogy egyébként ennek elsősorban a házi orvosoknál vagy munkaalkalmassági vizsgálatokon van igazán jó szerepe és feladata, vagyis a házi orvos a saját betegeinél, hogyha ezt kitölti, ha ezt használja, akkor talán könnyebben tudja megmondani azt, hogy az a beteg, aki éppen ott előtte ül, ő meg magasabb vagy alacsonyabb veszélyeztetettségű. Mi ezt 10 éve indítottuk el ezt a projektet, vagy azt gondolom, hogy ezt a folyamatot, hogy valahogyan itt a magyarországi betegutakba tudjuk integrálni ezt a korai felismerést. Így ez az applikáció tulajdonképpen nem terheli az egészségügyet, hanem azon kívül tud nekünk segítséget adni abban, hogy kik azok, akik veszélyeztetettek, és csak a veszélyeztetett beteg csoportot küldjük el vizsgálatokra. Ebből szempontból azt hiszem, hogy az a legfontosabb üzenet, hogy ezeket az elváltozásokat már nem nagyon illik röntgennel vizsgálni, hanem sokkal inkább CT-vel. A CT, ami egy valamennyivel nagyobb sugárterhelése, de még azért elfogadható sugárterhelése, de egy sokkal precízebb diagnosztikát tesz lehetővé. Ezért azt gondoljuk, hogy nem röntgennel érdemes ilyenkor vizsgálni a tüdődaganatot vagy a veszélyeztetett betegeket, hanem ezzel a CT-vel, és a CT nagyon megbízhatóan és sokszor nagyon korán is észre tudja venni ezeket az elváltozásokat. Tehát a mi applikációnk az abban segít, hogy ki az, akit nekünk CT-vizsgálatra kell elküldeni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Szántó Zalánt, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyetemi osztályvezető docensét, a Magyar Mellkassebészeti Társaság elnökét kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé Mogyoród térségében burkolatfelújítás kezdődött, a 22-es és a 13-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Reggelente a főváros felé gyakran jelentős torlódás alakul ki, emiatt ajánlatos 10-15 perces menetidő növekedéssel számolni. A főváros felé ugyancsak az M3-ason az 57-es és a 44-es kilométerek között új terelést építettek ki. A külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Burkolatfelújítási munkák kezdődtek Budapest felé Gyöngyös térségében is, a 80-as és a 77-es kilométer között a belső sávot elkerítették a forgalom elől. A Füzesabony csomópont és a Mezőszemere pihenő között felújítási munkák miatt lezárták a Vásárosnamény felé tartó sávokat, a 113-as és 120-as kilométer között a járműveket átterelik a Budapest felé vezető oldal belső sávjára, a főváros felé tartók a külső és a leálló sávon autózhatnak. Aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalt a Polgár Nyéklátháza és a Hajdúböszörmény csomópontok között. A 185-ös és a 178-as kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók csak a külső sávot használhatják. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya felé a 15-ös és a 13-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső és a leálló sávot, illetve a 14-es kilométernél lévő Muhi-Nyéklátháza csomópontot is lezárták. Az M35-ös autópályán közvetlenül az M3-as csomópont felé vezető oldalon az 1-es kilométernél aszfaltozás miatt lezárták a külső sávot. Épül az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisúrszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszentmiklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszentmiklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbb rendű utakra. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Kényszerít, hogy elmeséljem, mindent megtennék, hogy újra éljem ezt az érzést, ami folyton fogva tart, minden úton elkísér, újból elvarázsol úgy, mint régen. Ott van minden egyes ébredésben, átölel és közben folyton megkísér. Segíts visszahozni mindent, ami múlik, készül itt bent, hogy magad. Keresd velem, tedd meg nekem, hogy most újra vágyjuk az ismeretlen. Mert elkerülni nem bírom, megfékezném, de már úgyis késő. Bárhol rám talál, ezt tudhatom, meddig játszik velem, fel nem foghatom. Segíts visszahozni minden, ami múlni készül itt bent, úgy, hogy elinduljon újra ez a bizsergető kulcsa hangulat. Keresd velem, tedd meg nekem, hogy most újra vágyjuk az ismeretlen. Segíts visszahozni minden, ami múlni, hogy elinduljon újra ez a bizsergető kulcsa hangulat. Keresd velem, tedd meg nekem, hogy most újra vágyjuk az ismeretlen. Fogom a kezed, veled leszek, veled megyek mindenhova, s akár lehet, akár nem, nem hagyom, mert tudom, kellek neked. Fogom a kezed, veled leszek, veled megyek mindenhova, s akár lehet, akár nem, nem hagyom, mert tudom, kellek neked.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Esős, záporos napunk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma kezdetben sokfelé várható eső, de később nyugat felől ismét csökkenni kezd, felszakadozik a felhőzet, délután a napos gomoly felős időben elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, a régiónkban lesznek még felhős esős körzetek. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a déli délnyugati szél, kora reggel 3 és 11, napközben 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap többfelé lesz perres, ködös a reggel, helyenként gyenge eső lehet. A köd délelőtt feloszlik, változóan a felhős napos idő váltja fel, és több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északira, északkeletire forduló szél gyenge, mérsékelt lesz, élénk, erős széllökések csak záporok, zivatarok környezetében lehetnek. Hajnalban 4-10, délután 14-20 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán erősen felhős, borongós lesz felettünk az ég, több helyen fordulhat elő újabb eső, zápor, egy-egy zivatar, helyenként megélénkül nyugaton, néhol megerősödik az északi a szél, a csúcshőmérséklet 12-18 fok között várható. Csütörtökön, északon, északnyugaton naposabb, délen, délkeleten felhősebb, borongósabb lehet az idő, itt helyenként esőzápor alakulhat ki, az északi a szél megerősödik, nyugaton és északkeleten viharossá fokozódik, napközben 10-17 fok valószínű. Pénteken az ország északi felén süthet ki hosszabb időre a nap, míg délen többfelé felhős, esős, záporos időjárásra van kilátás. Az északi északkeleti szél erős marad, délután 10-18 fok között alakulhat a hőmérséklet. Orvos meteorológia, ma is enyhe, csapadékos időjárásban lesz részünk, túlnyomóan melegfronti tünetek, fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok jelentkezhetnek, de előfordulhat szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és tompaság is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A többfelé felhős, borongos idő miatt lehangoltak, kedvtelenek lehetünk. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma is esőtől, záporoktól, néhol zivataroktól vizes, csúszós utakra kell készülnünk, záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A déli szelet helyenként élénk, valamint zivatarok környezetében erős, olykor akár viharos lökések is kísérhetik, emiatt jelentősebb mértékben is romolhat a járművek menet stabilitása. Kora reggel per a köd okoz átmenetileg korlátozott látási viszonyokat, a napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Egyszer volt szép az anyám tánca. Mikor kendőjét gyeprehányta a korhány vizénél puszta bandon, s bokázó lába pásztor tűznél, öles apám örömére szállt, mint illat a virágon. De gyönyörű lábán víg figurát eredő táncába ő se vitt. Csak mutat a ringó mozdulattal halálba járó őseit. Mert ugyanaz sért fel a flótán, hogy meghaltak azok ima nélkül, nagy szakállal, akasztófán. S hajnaltájon lengő szélben, hogy fénynyílt két nyár szemében, elébe raktak 10 szál gyertyát, 6 másikat meg karikába. Közöttük anyám ott sugárzott, s kis csizmája lángot vert át. Az ősi ritmust pásztorok fütyölték, 2-2 felállott szérül, jelezve, hogy a csúfolt ős szép feje most halálba révül. S a holtak szemét, ahogy lezárták, ezt a sírató örök búcsút a nyárfák alatt már 5 jártak. Akkor meg mikor sírt nyitnak, közéjük lendült 6. apám is, kinek lépteit úgy mérte az 5 táncoló, mint ki utolsó fordulattal az egész műbe értelmet vitt. Mikor a gyertyák porig égtek, még anyám eljárta a végét. Egy szálvirág körül koszorút táncolt. A juhászok meg már csak nézték, hogy az égen hold baldag át, és csodálja nagy fehér szemmel anyám lábán a balladát.
Sinka István Anyám balladát táncol című versét Kalapos László előadásában hallották. Sinka István Kossuth Díjas költő, író, Nagyszalontán született 1897. szeptember 24-én bihari Ridegpásztor családban. Maga is bojter, majd juhász volt Nagyszalonta környékén, a parasztság legelesettebb rétegéből, a bihari buszták világából került az irodalomba, mélyebbről, mint erdélyi vagy íjés, hiszen a pásztor élet nem csak nyomorult és kiszolgáltatott sorsot jelentett, hanem lélekülő magányt és a felemelkedés, a művelődés lehetetlenségét is. Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz, egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi kötetért. 1919-ben házasságot kötött Pappiroskával, 1920-ban Vésztőn telepedett le. A Magyar Falu című újság pályázatára küldte be első verseit a Labban és Irodalmi mellékletében, a Virágos kertben rendszeresen jelentek meg írásai. A Szeghalmi Gimnázium vállalta első kötetének kiadását, Veres Péterrel, Szabó Pállal és Barsi Dénessel kötött barátságot. 1935-ben Barsi, Szabó és Sinka megalapították a Kelet Népe című folyóiratot. Versei a Szabadságban, a Szlovákiai Magyar Írásban, majd a Válaszban, a Hídban, a Szabadszóban, a Magyar Életben és a Magyar Útban jelentek meg. 1936-ban Budapestre költözött, munkát nem talált, nyomorgott, betegen kórházba került, felesége halála után Péceli Katalinnal kötött házasságot 1937-ben. 1939-ben Püski Sándor a Magyar Élet kiadója jelentette meg Vád című verses kötetét. 45 után szembe helyezkedett a szocialista átalakulással, és hosszú időre kívül rekedt az irodalmi életen. 57-ben jelentkezett ismét újabb versei Végykarodba idő című kötetében, 1964-ben jelentek meg. Kései szerelmes verseinek Szín Magda harmadik felesége az ihletője, aki betegségében mellette volt. 1961-ben Eltűnik a Hóri domb című elbeszélés kötetében jelentkezett újra Budapesten 1969. június 17-én hunyt el. 1990-ben posztumusz Kossuth díjat kapott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: szeretek pap lenni. Köszönöm az Úrnak az egyházhoz való hűség ajándékát. Stúdió beszélgetés a 80 éves Páter Szent Márton Mihály jezsuita, emeritus pasztorál pszichológia professzorral, a Vatikáni Rádió egykori munkatársával. Ez év február 22-én Szent Péter apostol szék foglalása ünnepén töltötte be 80. életévét Szent Mártoni atya, aki 4 évtizeden át tanított a római pápai Gergely Egyetemen. Jelenleg a római Canisius Szent Péter jezsuita ház tagja, és bár már nem tanít, azért nagy lendülettel folytatja tovább sokrétű tudományos, apostoli és lelkiségi szolgálatát. Születésnapján a római Szent István zarándokház kápolnájában mutatott be hálaadó szentmisét Gianfranco Ghirlanda jezsuita bíboros, egykori kánonjogi professzortársa, Habsburg-Lotaringiai Edvard Szentzöki nagykövet, Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora és számos barátja és ismerőse jelenlétében. Most hallgassák meg a Mihály atyával készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Szent Márton Mihály atyát, rendtársamat, akivel egy közösségben élek egy római házban, és aki ebben a stúdióban, ebben a rádióban otthon van, immáron 40 esztendeje. Kedves Mihály atya, te, akit nemrég ünnepeltünk és köszöntötték 80. születésnapodon, mit érzel most, amikor visszatértél ide a Vatikáni Rádióba?
Kedves emlékek fűznek a Vatikáni Rádióhoz. Itt születtek az első könyveim, a Fiatalok Világa, és később a Homilia sorozat Isten szavának igézetében. Mert abban az időben kevesebb kész anyag volt már milyen pápai hírek, úgyhogy mindig maradt egy 8-10 perc alkotó munkára. Úgyhogy sorozatba mentek az ilyen előadások, amit aztán könyvformájban is kiadtunk.
Tehát akkor kaptál egy rádiós felkérést, igen, és akkor annak nyomán került aztán nyomtatásra, és akkor lett belőle nyomtatott könyve.
Így van, igen, így volt.
De nem csak ilyen sorozatokat tartottál adott témáról, adott teológia, vagy éppen pszichológiai témáról, hanem hosszú ciklusokon keresztül, nem is csak egy éven keresztül tartottál homiliákat.
Homiliákat, igen, ez volt. 3 éven keresztül ment a homilia sorozat. Egyrészt örültem neki, mert jó kihívás volt, másrészt, ami nehézséget okozott, hogy mindig egy hónapra előre kellett elkészíteni, mindig négyet olvastunk, és néha még nem volt ott az időszak. Például a húsvéti elmélkedésé, vagy homiliákat még nagybőjbe be kellett olvasni, úgyhogy ez nehézséget okozott, de végül is nagyon szép fogadtatásban részesült odahaza, és aztán kiadták könyv formájában is.
És az akkor még újdonság volt, kevés katolikus akkor, könyv látott napvilágot, igen. Sokat külföldre, éppen a Szabó Ferenc Nagy Ferenci könyvei révén segítettek, igen. Mihály, hogyha 80 éves lettél, milyen érzés 80 évesnek lenni?
Jó érzés. Én nagyon jó érzem magam, és próbáltam három pontba összefoglalni a visszatekintést, mert ilyenkor az embernek már arra is szüksége van, hogy én jól éreztem magam az egyházban. Szent Péter székfoglalása napján születtem. 8 éves koromtól kezdve én az egyházon belül éltem, mint kis minisztráns, utána a szeminarista, úgyhogy én nagyon jól megvoltam az egyházban. A múltamat illetően, vagy a pályafutásomat, az is másképp sikerült, mint ahogy én elképzeltem, de jobban, mint ahogy én azt megálmodtam. Nagy szónok akartam lenni, Magyarország misszionárius, a Banga Béla volt az ihletőm. Aztán sose éltem Magyarországon, minden külföldön lettem magyar, de ugyanakkor ennek az óriás előny, hogy az egész világ az enyém lett. És én innen Magyarország felé nagyon sokat tettem, és ezt elismerte, hál' Istennek. Ezért hálás vagyok a magyar kormány is, onnan kaptam tiszti kitüntetést, a Magyar Egyház Stefanus díjat is kaptam, azt a Athanázius díjat. Tehát mindazt, amit külföldről Magyarország felé tettem, vagy a külföldön élő magyarokért, és ez jól esett.
Igen, ebben 80 évben sok minden belefér. Visszatérnek én az eredethez. Hol születtél? Milyen nyelvi közegben, mert aztán ez indított el téged sok minden másra.
Igen. 1945-ben születtem, február 22-én Újvidéken. Akkor az már Jugoszlávia volt. De a Vajdaság területén akkor valami 500 000 magyar élt, és nekünk megvolt egy bizonyos önállóságunk, autonómiánk. Én magyar iskolába jártam, a templomunk minden csak magyar volt, odahaza csak magyarul beszéltünk, édesanyám nem is tanult meg szerbül nálunk, úgyhogy 15 éves koromig magyar közegben éltem, nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy
belül beszéltél akkor más nyelvet?
Nem. A szerb azt csak annyi, mint idegen nyelvet oktatták, de nem volt rá szükségünk. Szóval az 5. elemitől kezdve a német volt az első idegen nyelv, úgyhogy addig csak magyarul beszéltem. Aztán amikor 15 éves koromban elhatároztam, hogy megszületett a döntés, hogy pap akarok lenni szemináriumban, az természetesen Horvátországban is.
Fölismerni még 15 éves korban egy hivatást akkor sem könnyű. Mi maradt meg benned, hogy mi motivált, mi indított el ebbe az irányba?
Én ezt úgy szoktam visszaadni, hogy nem én választottam se a papi hivatást, se a jezsuitákat, hanem valaki egyengedte az utamat, és megtalált, és meghívott. De most az első lépés, ez a minisztrálással kezdődött, akkor én 8 éves voltam, ez még zsinat előtti egyház, latin 4 minisztráns van, és a sekrestyésünk, a Mihály bácsi úgy hívták, oda jött hozzám.
Most már te is Mihály bácsi lettél.
Most már én is, hogy fiam, Misa után gyere be a sekrestyébe. Bementem, azt mondja, akarsz minisztrálni? Most tudtam, hogy azt mondom, igen. Azt mondja, holnap reggel gyere. Kint várt édesanyám a bátyám, azt mondja, mi van, fiam, rosszalkodtál? Mondom, nem rosszalkodtam, hanem Mihály bácsi kérdezte, hogy akarok-e minisztrálni. El édesanyám fogta a bátyámat, meg engem visszament, azt mondja, Mihály bácsi, nekem 2 fiam van, ez a nagyobb már volt első áldozó, ez a nagy megtiszteltetés 5 illeti, nem a kicsit. És itt vannak Mihály bácsi profitai szavai, nem bánom, jöhet a nagyobb is, de én ezt a kicsit választottam ki. És akkor mindig visszatér az ószövetségi meghívás a
Sámuel,
hogy emberi szón keresztül Isten megszólt. És akkor én minisztráns lettem, nagyon megszerettem
ezt a
közegem. Na ez volt, én a jezsuitákra akkor még nem is hallottam. 7. elemista voltam, mikor plébánosunkat, akit én szerettem, elhelyezték. Pedig mindent elrendezett, nagy jövőre megyek Zágrába, a kis szemináriumba a világi papnak. A plebániát átvették a jezsuiták, és első találkozásra, megszerettem őket. Én ilyen akarok lenni. De most ezt mondd meg, hogy mi ennek a lélektani rugója, nem tudnám megmondani.
Hát te baj a lélektanász.
Igen, viszont visszaemlékezze megint a csodálatos ebben az, hogy jó, akkor examináltak, elfogadtak, jelöltnek, és én 15 éves koromban átmentem Zágrába, mint jezsuita jelölt. Egy évre rá a jezsuiták végleg ott hagyták Újvidéket. És nekem megint aztán így visszapörög a film, hogy ők találtak meg engem. Jó Isten elszánta magát, vagy hogy a Mihályból pedig jezsuita lesz. És erre beindította 36 ezeres jezsuita sereget, megtalálták, elvégezték a küldetésüket, és visszatértek a bázisba. Így lettem egy jezsuita.
Igen, és aztán akkor a tanulmányaidat hol folytattad?
Tovább mind Zágrában, ott voltam a noviciátusban.
Könnyű volt megtanulni horvátul?
Hál' Istennek, nekem van nyelvtehetségem, én folyékonyan beszélek öt nyelven, úgyhogy karácsonyra már ment alkotó, úgyhogy
gyorsan ment,
úgyhogy jó diák lettem. Tehát ott végeztem a gimnáziumot, a noviciátust, akkor elkezdtem a filozófiát, és akkor közben előtte jött a katonaság, két évet szolgáltam katonát, katonaságot
Tito hadseregébe,
és a filozófia után a magisztériumba, akkor egy kicsit változások voltak a szisztémában, és akkor kérdezte a provinciálisom, hogy én mit szeretnék, és mondtam, hogy szeretnék pszichológiát tanulni az állami egyetemen.
Mi indított erre?
Én azt hiszem, hogy két dolog indított. Volt egy nagyon jó középiskolai jezsuita professzorom, tanárom, aki pszichológát tanult és tanított, és én ezt az embert nagyon becsültem. Tehát egy kicsit ilyen
személyes.
A másik pedig valahogy nem találtam magamra a filozófiában. Engem mindig vonzottak az emberi kapcsolatok. Úgyhogy a magisztérium ideje alatt én az állami egyetemen elvégeztem a pszichológiát, utána aztán mindjárt folytattam a teológiát, úgyhogy 75-ben szenteltek Zágrában. Nem is egy egész élet, engem Szent Erzsébet ünnepén szentelt a szabadkai megyés püspök, és pedig odahaza...
November 19-én.
Igen, odahaza az én plebániámon, Zökánovics püspök úr volt, szóval, tudod Mihály, az emberek már láttak sok új misét, de még senki nem látott papszentelést. Azelőtt mindig a Székesegyházban történt a papszentelé. Úgyhogy nagy esemény volt, 70 magyar pap jelent meg ott egy Bácskából, nagy hívősereg, hideg volt, esett az eső, de úgyhogy fölszentesen is volt, nekem nem volt külön új misém. Utána akkor visszatértem Zágrába, ott, tehát ez november volt, és júniusig egy külvárosi plébániában segítkeztem, és utána akkor az előjáróm úgy döntöttek, hogy kiküldenek újra Rómába, hogy szerezek doktorátust.
Újra? Az mit jelent?
Illetve, hogy a pszichológiára, nem, igen, akkor nem, de igen. Az első, folytassam a pszichológiát mondjuk ilyen szempontból. Mert nekünk előbb volt, azért kellett nekem a pszichológiai diploma, nekünk volt gimnáziumunk, úgy mint most Miskolcon a jezsuitáknak volt, és oda kellett tanár, és ott már tanítgattam. Később viszont megalakult a mi filozófiai fakultásunk, és oda kellett egy magasabb szintű fokú professzor, úgyhogy engem kiküldtek doktorálni pszichológiába, és itt akkor találkoztam itt a vatikáni rádió világával, úgyhogy Szabó Páter, Kordia nővér, Nagy Feri is itt.
Tehát akkor még itt diák voltál Rómában.
Akkor igen, 5 évig voltam itt diák, mármint fiatal pap diák. Igen. A Bellarmino intézetben, kommunitásban laktam. Előbb egy évet...
Ugye ez egy jezsuita posztgraduális intézet.
Igen. Előbb egy évet a Gregoriánán tanultam az úgynevezett Rulla iskolában. Akkor még nem adhattak doktorátust, úgyhogy akkor átcseréltem, elmentem a Szalézia pápai egyetemére, és ott tanultam tovább, ott írtam a licenciátus, és később a doktorátust a klinikai pszichológiából, a depresszióból írtam.
Használtad ennek a témának a későbbiekben?
Igen. Talán gyakorlati szinten, mert aztán ebben a témával elméleti szinten nem igen foglalkoztam. Akkor én visszamentem Zágrába, amikor itt ledoktoráltam, aztán volt a probáció még, és egy családi tanácsadót vezettem, és mint pszichológus ott dolgoztam 10 évig. És itt alakult ki bennem ez az én, ahogy tudom, az emberek ismerik az én pszichológiámat. Mindig kicsit becsempészem a pszichológiát az elmélkedésekbe is, meg és ott segített.
És akkor végül is hogyan kerültél a tanárságodba?
Már Zágrábba kezdtem tanítani, és utána Páter Alszegi Zoltán atya írt nekem egyszer, hogy
aki a Gregoriánnak volt híres professzor,
a teológiának a dékánya is volt, hogy a vallástudományok intézetébe kellene egy tanár, és ez nagyon jó, megfelelne nekik, és nekem is, mert ő akkor azt vezette. Árvezú professzor volt az előző.
Igen,
és ő akkor nyugdíjban volt. Na akkor elejében csak meghívtak 3-4 hétre előadóként, aztán amikor látták, hogy menne az ügy, akkor Páter generális, a Kolvenbach rendezte az ügyet. Nem volt könnyű, mert Zágráb ellenkezett elejében, én voltam az egyetlen pszichológusok. Hát éppen most mire az embert elkészítettük most. Úgyhogy de aztán végül is néha vannak furcsa dolgok az életben, ezt is elmondom. Én 91-be kerültem ki Rómába véglegesen. 91 ezek. De úgy volt, hogy 6 hónapot itt leszek, 6 hónapot otthon, Zágrába. Kb. Kiütött a háború, és nem mehettem vissza.
Igen.
91 óta nem voltam se Újvidéki, aztán Zágrába.
Igen, a horvát-szerb háború.
Igen, kiütött, és akkor itt maradtam Rómában. Előbb, mondom, a vallástudományok intézetében, utána Páter Charles Bernard fölkért, hogy legyek tényleg Árvezú Páternak az utódja a spirituális intézetben. Én alkalmazott pszichológiát tanítottam, a vallás pszichológiát, a hivatások pszichológiát. Viszont ugyanakkor a tanszékem a pasztorál pszichológia lett a teológiai fakultáson.
Hogyan tudnál ezt egyszerű nyelven lefordítani? Mit jelent, hogy pasztorál pszichológia?
Ez alkalmazott pszichológia a jövendő papoknak. Tehát azoknak a területeknek a lélektani vizsgálása, amellyel egy pap foglalkozik. Tehát ez a gyónásnak. Mi a gyónásnak a lélektani vetülete? A beteglátogatás, a haldoklónak a pszichológiája.
Ez nagyon fontos.
A tanácsadás pszichológiája, hogyha ezek azok a nagy témák. Család pasztoráció.
A nagy akadémia világból visszati most a szűkebb világodba, és arra kérdezek rá, hogy igazából mi a te nemzeti identitásod, ha szabad erről kérdezni.
Szabad, mert ez végigkísért az életemben, lehet, hogy még mindig nem oldottam meg. Egy kicsit viccesen erre úgy szoktam válaszolni, hogy akarja a teljes igazságot, vagy csak a részeg igazságot. Én magyar vagyok. Jugoszláviába, most már mondják, Szerbiába születtem. Horvátországban nevelkedtem. Angliába jártam 30 évig minden nyáron, tehát az én lelkipásztori tapasztalatom az angol. Olasz állampolgár vagyok, ezért az én identitásom az osztrák-magyar monarchia.
Igen.
Tehát ilyen viccesen. Mondjuk egy kicsit ezzel tényleg nekem nehézségem volt, mikor azt mondják, te is magyar vagy? Hogyha magyar vagy, hol születi Budapest? Nem, Szerbiában.
Hát, ez a te is, ez fáj neked?
De hát ez fájt néha.
Igen, értem. Igen, fájt. Értem.
Ugyanakkor nem mondtad, én horvát vagyok. Én a horvátoknál is az idegen voltam. Tudtam, hogy meddig lehet elmenni. Aztán végül egyedül maradtam. Volt néha. Nem azt mondom, hogy bántottak volna, de hát az ember érzi. Úgyhogy mindenütt idegen voltam.
Itt a rádióban nem. Ide hazajöttél, Mihály, hogyha a Remény Szent TV-ben vagyunk, és egy 80 éves ember szívében annyi minden tapasztalat összegyűlik. Ha most a híveket kéne valami jó kis gondolattal ellátni, akkor mit tudna mondani a szentély és a remény kapcsán neki?
Nekem volt egy, nem most indult, de aztán beugrott, hogy ez jó téma lenne a reményre. A nyitott kapu teológia, ezt úgy hívtam.
Ami?
A nyitott kapu teológia, mert az embernek az ős tapasztala az, hogy kiűzték a paradicsomból, becsapták mögötte az ajtót, és az kívülről kinyitni nem lehet. Ott volt a
palassal.
Hiába próbált zörgetni. Mert nem tudta, hogy milyen Isten maradt belül. Szeretőt az Isten, vagy bosszúálló Isten, akit még ember áldozattal is, meg a gyereket föláldozott, hogy mit csináltak az Ószövetség, meg hát nem csak a... Hogy valamiképpen megbékítsék az Istent, és ezt nem lehetett. Na most mi történt karácsonkor? A kis Jézus belülül kinyitotta az ajtót, lejött, hogy hozzunk, és mint minden kisgyerek elfelejtette becsukni maga mögött. És hogy ez így volt, tanuk rá az angyalok, akik kiröppentek egy kis kirándulásra, hogy elénekelték a glóriát, azt visszamentek. De aztán maga az Jézus mondta, azt hiszem, Nátánaélnak, hogy látni fogjátok a nyitott mennyország kapuját, az angyalokat, Szent István vértanú látom az a mennyország nyitott kapuját. Tehát a nyitott kapu nekem a reménynek az ő képe. Tehát most már nem kell zörgetni, csak be kell majd menni. Hogy a remény ez nem a jövőt illeti, a remény ez a jelen erénye, és ez pedig az Úr Jézus személye. Tehát ő köztünk maradt. És azóta nincs elveszett jövő, vagy nincs véglegesen eljátszott múlt. Tehát ez a remény, hogy valaki vár.
Szívesen tovább kérdezélek még, de hát bezár a kaput, mármint a mai rádió műsorban. Hálásan köszönöm mindazt, amit tetti itt a Vatikáni Rádióban 40 éven keresztül, és a Jóisten áldja meg, hiszen mi egy közösségben vagyunk, ahol látom, hogy minden nap dolgozol, tehát egyáltalán nem vagy nyugdíjas, nagyon sok feladatod van, ehhez kívánok én lelkesedést, mint a gyermekeknek lelkesedést, és hozzá jó egészséget is. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és hát köszöntöm a kedves hallgatókat a messze távolból.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A 80 éves Pater Szentmártoni Mihály jezsuita emeritus pasztorál pszichológia professzorral, a Vatikáni Rádió egykori munkatársával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A nagybőti időszakban Jézus halálának és feltámadásának ünnepére készülünk. Azt próbáljuk megérteni, hogyan vezettek az események odáig, hogy Jézust keresztre feszítsék. Az események hátterében egyrészt az isteni akaratot látjuk. A mennyei atya azt akarta, hogy a fiú Isten az önként vállalt szenvedéssel és önfeláldozásával váltsa meg a világot. Emellett az evangélisták arra törekszenek, hogy bemutassák az emberi oldalt is. Nem a hirtelen népharag okozta ugyanis Jézus vesztét, hanem fokozatosan alakult ki az ellenállás vele szemben a vallási vezetők részéről. Jézus názáreti fellépéséről olvasunk az evangéliumban a mai napon, amelyeset azt tanúsítja, hogy nem volt mindenhol sikeres az Úr tevékenysége. Abban a városban, ahol ifjúkorának éveit töltötte, szavai megbotránkozást váltanak ki. Egy hívő zsidó ember számára, aki a választott nép tagjának tartotta magát, elképesztő gondolat volt az, hogy Isten nem csak Izrael népét, hanem más nemzeteket is meghív az üdvösségre, és jóságát másoknak is megmutatja. Jézus éppen ilyen példákat említ beszédében az ószövetségi időkből. Illés próféta korában a nagy éhínség idején egy pogány asszony megélhetéséről gondoskodott Isten, Elizeus idején pedig egy szíriai, azaz szintén pogány emberrel tett Isten csodát, gyógyította ki őt leprás betegségéből. Jézus azt tanítja, hogy Isten nem egyetlen népnek, hanem minden embernek felkínálja az üdvösséget.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 56-os éneke két részletben hangzik el, majd a Szent vagy Uram 135-ös és az Éneklő Egyház 68-as éneke hangzik még el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 56-os, 135-ös és az Éneklő Egyház 68-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!